Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk azok szerzőivel. A mai hetedik adásban Bolgár Dániellel, a Miért éppen a zsidók című könyv szerzőjével beszélgetünk. Bolgár Dániel 1984-ben született Cegléden. Egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsészettudományi karán végezte történelem szakon, ahol tanári diplomát szerzett, PhD fokozatát 2015-ben szerezte meg. Jelenleg az ELTE bölcsészettudományi kar gazdaság és társadalomtörténeti tanszékének egyetemi adjunktusa. Történészként munkájában a modern zsidó társadalomtörténet és az egyenlőtlenségek története mellett a magyar identitást is kutatja. A mai beszélgetésünk tárgya a Miért éppen a zsidók? A zsidó siker és kudarc feltalálása Magyarországon című könyve 2024-ben jelent meg. És akkor most vendégemhez, Bolgár Dánielhez fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Üdvözlök mindenkit!
Első kérdésem a könyv elkészülésével kapcsolatos. Hogyan íródott a könyv? Milyen volt a könyvírás folyamata?
Borzalmas volt. Egészen borzalmas. Ha valaki úgy igazán rosszat akar magának, de azért öngyilkos nem szeretne mégse lenni, viszont nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy sokan ne szeressék, akkor azt tudom javasolni, hogy írjon könyvet. Ugyanakkor természetesen hát nagyon szép dolog is ez, azért azok nagyon nagy élmények, amikor az ember rájön, hogy valamit hogy meséljen el, valami hogy volt, mit vizsgáljon meg, és az is nagy élmény, amikor kész lesz a dolog. Annyit tudok röviden mondani, azt hiszem azért ez mindent kifejez, hogy ez 20 évig, meg talán még egyig tartott nekem, ha úgy vesszük a dolgot, hogy az ötlet megszületésétől a befejezésig mennyi időt telt, persze nem csak ezt csinálja az ember ilyenkor, de nagyon sok időt elvett ebből a 20 évből.
Uh-huh. És maga a zsidóság témájával mikor és miért kezdett el foglalkozni?
Szerintem még most se foglalkozok vele. Úgy értem ezt a dolgot, ugye hát, ha az ember ránéz a könyv címére, borítójára, nagyon úgy néz ki, hogy ez a zsidókról szól, és sokan ebbe a tévedésbe bele is esnek, de két szempontból sem. Egyrészt arról van szó, hogy ez a könyv az egyenlőtlenségeket vizsgálja. Az egyenlőtlenségeknek megvan az a természete, hogy pont ugyanannyira szól az egyik félről, mint a másik félről. Vagyis, ha megállapítjuk például, hogy a zsidók valamiért sikeresebbek lettek valamilyen versengésben, akkor ezzel egyből megállapítottuk, hogy a nem zsidók ugyanennyivel sikertelenebbek lettek. Ebben az értelemben ez mindenkiről szól, ez a könyv, ezt hangsúlyozni is szoktam, mert a világon minden ember zsidó, vagy nem az. Nos, a más szempontból viszont sokkal inkább szól a nem zsidókról, mint a zsidókról, ha azt nézzük, hogy ki a cselekvő. Ki csinálja a dolgot, ki termeli az egyenlőtlenségeket. Ebben a könyvben ugyanis a zsidók természetesen ott vannak, nagyon sokszor vannak megnevezve, volt, aki már mondta, hogy kicsit zavaróan is sokszor vannak megnevezve, de a helyzet az, hogy ők passzív felek ebben a könyvben. Ugyanis ez a könyv arról szól, hogy a nem zsidók, a keresztények állandóan a zsidókra gondolnak. Állandóan róluk spekulálnak, és ennek következményei vannak. A feltevés szerint, amit próbál bizonyítani ez a könyv, az egyenlőtlenségek születése ennek a következménye, vagy kicsit látványosabban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy arról a folyamatról szól, hogy a képzeletbeli zsidó, akire állandóan gondolnak, eluralja a valóságos zsidó életét.
A könyv nagyon egy nem mindennapi szemszögből, mondhatni már szórakoztató hangvétellel is készült, vagy íródott. Miért pont ilyen stílusban írta meg a könyvet?
Hát a nyelvezete, ha sajátos, annak örülök. De nem hiszem, hogy jó, hogy úgy vesszük észre, hogy sajátos. Mert hogy én nekem az az elképzelésem, hogy tulajdonképpen minden tudósnak így kellene beszélnie. Egyrészt én azt hiszem, hogy ez bonyolult dolgokról szól ez a könyv, de abban a 20 évben nagyon sok idő azzal telt el, hogy megpróbáljam egyszerűen elmondani, amennyire tőlem telik. Én eléggé haragszom a tudósokra, talán különösen a társadalomtudósokra, meg a bölcsészekre közöttük, akik nagyon szeretnek néha egyszerű dolgokról is bonyolultan beszélni. Szóval, hogy amikor nem is igazán tudják, hogy mit akarnak mondani, vagy még ha tudják is, azt az érzetet szeretnék kelteni, hogy valami teljesen nehezen érthető dologról van szó, akkor ugye ilyen, hát, rizsázni kezdenek, zagyválni, mindenféle csúnya szavakat tudok rá mondani. Én biztos bennem is bennem van ez a hajlam, hiszen én is ilyen bölcsész vagy társadalomtudószerű ember vagyok, de nagyon erősen próbáltam korlátozni magam, és én próbálok, lehet, hogy nem mindenkinek tetszik az én humorérzékem, de valahogy próbálok úgy írni, hogy hát szóval én ezt egy szórakoztató témának gondolom,
hogy szintén szólva.
Igen. A másik probléma meg, ami talán a történészeknél, mert én elsősorban történésznek gondolom magam, a történészeknél szokatlan az elbeszélésnek a formája. Ugye a történészeknél a hagyomány, egy új tudomány tulajdonképpen a történettudomány, de a többi az képest nagyon régi, ezért megvannak sajnos a hagyományai, és az elbeszélésre vonatkozóan is vannak hagyományai, hogy kell elmesélni valamit a történettudományba, és ez úgy szokott kinézni, hogy múltbeli eseményeket fűznek föl egy lehetőleg lendületes elbeszélésbe, és a meggyőző erejét a dolognak az adja, az a sodró erő, ami benne van egy ilyen elbeszélésbe. És egy baj van, hogy azt szokták hinni a laikusok, hogy amikor biztos onnan tudják ezt a történészek, hogy bemennek a levéltárba, és akkor ott vannak az események. De a levéltárban egyetlen egy esemény sincsen. Ott papírok vannak, szövegek vannak, dokumentumok, amiből valahogy ki kell következtetni, hogy mi tűnik a legvalószínűbbnek, hogy történt, vagyis azokat a bizonyos eseményeket. És egy ilyen lendületes, kalandregényszerű elbeszélésből, ahogy a történészek szeretnek írni, nem derül ki, hogy honnan tudják, hogy ez úgy van. Vagyis én tulajdonképpen meglepődök a laikusokon, hogy az ilyen szokványos történeti elbeszéléseket miért hiszik el. Ugye a legjobb esetben lábjegyzetek vannak ott, ami esetleg utána mehet fölkeresni, hogy tényleg az van ott, de nincs elmagyarázva, hogy hogy jött rá, hogy az hogyan történt. Na most ehhez képest én, ez nem egy nagy találmány, mert a társadalomtudományok, a természettudományok eleve így beszélnek, én is egy narratív történetírást szeretnék, meg csinálom is szerintem ebben a könyvben művelek, csak ez a narráció, az elbeszélés, ez nem a múltra vonatkozik, hanem a jelenre. Vagyis ez az elbeszélés, az a kalandregény, amit én itt elmesélek, az arról szól, hogy én valamit nem tudtam, majd mire a végére érünk a könyvnek, már megtudom, és ebben a kalandban szeretném, hogyha az olvasó is részt venne. Vagyis itt aztán el van magyarázva, hogy hogyan jöttem rá. Ez pont annak a története, hogy hogyan jön rá. Valaki ezt úgy fogalmazom meg a könyvben, hogy ez a könyv elsősorban önmaga születését meséli el. És hát ebben az értelemben nekem az a reményem, hogy ez egy szellemi kalandregény. De nem kalandregény, szóval azt ne várja valaki, hogy ilyen nagyon gyorsan történnek benne a dolgok. Az történik, hogy hogyan jövünk rá.
A zsidók, nem zsidók párhuzamot, ha figyelembe vesszük, ugye szó esik a könyvben az iskolázottságról, iskolai eredményekről is. Milyenek voltak a zsidó diákok? Milyen tantárgyakból voltak jók, vagy rosszabbak?
Igen, azzal próbálkozik a könyv első lépésben, hogy minden fontosabb területen fölméri az egyenlőtlenséget, hogy aztán meg lehessen magyarázni. És az egyik az az iskolázottság, amit szigorúan elválasztanék az okosságtól, ami nagyon fontos volt szintén megnézni, de az nem ugyanaz, hogy valaki mennyire tanult és mennyire okos. És az iskolázottság az egy olyan terület, amiről nagyon sokat lehet tudni. Legalábbis Magyarországon, ugye azért ilyen jók a lehetőségek, mert A múltban nagyjából a monarchia ideje óta Magyarországon igen fejlett volt a statisztikai rendszer, az oktatási statisztika is igen fejlett volt, de nagyon gyengén fejlett volt az adatvédelmi érzékenység szemben például Nyugat-Európával, akkor, hogyha vallásról volt szó. Itt gátlástalanul mindenkitől megkérdezték, hogy mi a felekezete, minden statisztikában nyilvántartották, kiszámolták a szerint, sőt, hát nem csak a statisztikákban, hanem a nyilvántartásokban, még a publikáltakban is mindenki neve mögé oda van írva a felekezete. Vagyis ránk van bízva, mit derítünk ki belőle, vannak tehát igen jó statisztikáink, népszámlálásiak is, iskolai statisztikák is, és ráadásul még ez egy jól kutatott terület is, úgy értem már az én könyvem előtt is igen jól kutatott, mindenkelőtt Karádi Viktornak köszönhetően, meg az általa vezetett, inspirált kutatásoknak köszönhetően. És ebből az látszik, hogy a zsidó felüliskolázottság, hát az igenis létezett, az nem egy nagyon megkérdőjelezhető jelenség. A holokauszt előtti jó pár évtizedben, majdnem 100 évre visszamenőleg lehet ezt tudni. Ez megnyilvánul abban, hogy a zsidók nagyobb eséllyel jártak iskolába, természetesen elemi szint fölött, mert az az érdekes. Még nagyobb eséllyel fejezték be az iskolákat, mint ahogy a keresztények, akik már járnak az iskolába, és jobb osztályzatokat is kaptak. Már amiből legalábbis. Ugye Karádi Viktor úgy fogalmazott, hogy a iskola rendszer verhetetlen bajnokai a zsidók voltak. És ez valóban így van, kivéve azt a néhány tárgyat, ahol azért eléggé nem voltak a királyai, illetve akár kifejezetten kikaptak, csúnyán kikaptak. Röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy az összes szellemi tárgyban jobbak voltak a zsidók, jelentősen, természetesen átlagban jelentősen. Jobbak voltak a magyar középiskolákban, nem középiskolákban, de középszintű iskolákban is. Amennyire sejteni lehet még az egyetemeken, és így lehetett, mert látjuk, hogy hányan végzik el aztán az egyetemeket. Jobb tanulók voltak a szellemi tárgyakból, viszont van még egy csomó tárgy ezen kívül. Ezekre mindenféle aljas elnevezések vannak, talán készségtárgyaknak szokták nevezni őket, még aljasabb, amikor melléktárgyaknak nevezik őket, jelezve, hogy ugye azok nem olyan fontosak, azok a tanárok, akik azokat a tárgyakat tanítják. Ilyenek például, mint rajz, ének, gyorsírás, gépírás, ilyenek is voltak a 45 előtt, aztán szorgalom, magatartás. Ezekből a zsidók nem jobbak. Az általános megállapítás az ez, a legkiterjedtebb számítás, amit tudunk, ennyi. Nekem vannak ilyen kisebb esetleges számítás, amikor azok azt mondják, hogy inkább rosszabbak. Kifejezetten, és van egy tárgy, amiről rengeteg adatunk van, mindenütt, mindig, időben is, és sokkal rosszabbak a zsidók testnevelésből. Mármint úgy értem, hogy rosszabbak, hogy rosszabb jegyet kapnak. Hogy ezen kívül mit kellett átélni a zsidó diákoknak, tehát hogy az iskola rendszeren belül hivatalosan ők ezek szerint tulajdonképpen sikeresebbek voltak, ha komolyan veszünk azt, hogy ezek a melléktárgyak nem olyan fontosak, mint a többiek. De hát természetesen az iskoláztatás hétköznapjaiban azért lehettek ettől teljesen függetlenül is nehézségeik. Ilyen elszórt példák vannak arra, hogy valaki elmeséli, hogy vele semmi nem történt, senki nem diszkriminálta. Ugyanilyen elszórt példák, hogy igen, hogy a szülői értekezleten zsidó fiú emlegették az egyik diákot, és akkor botrány lesz belőle a 20-as években, még a 30-as években, ha nem szól senki miatta. Mindenesetre egy érdekes újabb eredményről be tudnék számolni, hogy a magyar iskola rendszerben volt hajlam a szegregálására a diákoknak, felekezeti alapon a zsidó diákoknak. Na most ez eddig nem újdonság, mert ugye van olyan szegregáció, ami különösebb szándékosságot nem kell mögötte sejteni, ilyen például, hogy külön járnak a vallástanórára a zsidó gyerekek, de hát a katolikusok is, meg a reformátusok is, meg mindenki külön jár, vagy hogy volt néhány zsidó gimnázium, ugye, hogy az a külön volt, tehát ezt a zsidó közösségek maguk akarták, ezen senki se sértődött meg. Az is tudott volt, hogy 38 után, pontosabban 39 szeptemberétől a zsidó törvények korszakában már egyrészt bátorítják a zsidó diákokat, hogy külön zsidó iskolákba járjanak, viszont bevezetik a középiskolai numerus clausust. Uh-huh. Ugyanakkor létrehozzák a zsidó osztályok intézményét. Ami most kiderült, az az egyik szakdolgozóm eredménye, Rendek Dalmának, aki azt derítette ki, Budapest esetét vizsgálta, a dualista korszaktól egészen a zsidó törvények korszakáig, és az derült ki, hogy a zsidó törvények előtt is szegregálták. Uh-huh. És nem csak vallástanórán, tömegesen a budapesti középiskolákban a zsidó diákokat, és az érdekes az, hogy nem csak őket, hanem valamikor a katolikusokat, valamikor a protestánsokat, hogy egyáltalán van egy hajlam a felekezeti uh-huh. szétválasztásra, hogy ennek mi az oka, hogy biztos, hogy valamilyen averzió, valamilyen ellenérzés van-e mögöttem. Elég gyanús, de nem teljesen biztos, mert van, aki úgy próbálja megindokolni, ugyanis vannak indoklások, mert a sajtó ezt erre rájött egy ponton, csak azóta felejtődött el. Szóval vannak jele arra, hogy itt valami averzió van a háttérben, de olyanok is, akik azt mondják, hogy ennek praktikus oka van, például az, hogy akkor így könnyebb az órarendet megszervezni a vallástanóra miatt, az biztos, hogy megtörtént a dolog, úgyhogy nem volt ez egy annyira befogadó környezet szerintem, mint ahogy legalábbis a dualizmus korit elképzeljük.
Tehát akkor általánosságban mondhatjuk azt, hogy okosabbak voltak a zsidók?
Nem, ezt egyáltalán nem mondhatjuk, ugyanis az egyik nagy kérdésem még az elején, amikor próbálom csak föltárni az egyenlőtlenségeket, az volt, hogy okosabbak voltak a zsidók. Ugye ez egy rettenetesen gázul hangzó kérdés, gondolom ez másnak is föltűnik, csak hogy nem lehet nem föltenni a dolgot, és mindenféle ellenérzést levet közben meg kell vizsgálni, mégpedig azért, mert hogy ez nem egyszerűen csak egy egyenlőtlenség, amit aztán majd meg kell magyarázni, mint ahogy a tanultságnál, hanem a hagyományos magyarázatok, amiket persze majd elvettek, azok mind-mind abból indulnak ki, hogy ez az az egyenlőtlenség, ami a többi egyenlőtlenség oka. Nem mind-mind, hanem majdnem mind uh-huh. ebből indul ki. Szóval, hogy ez csinálja a többi egyenlőtlenséget, és ugye hát akkor azt nekünk muszáj lesz kideríteni, hogy ezt tényleg tudjuk, vagy sem, hogy így van. Ugye én úgy kezdtem ennek neki, hogy támaszkodtam a hagyományra, hogy az utóbbi 200 évben hogyan volt szokás meghatározni azt, hogy az egyik embercsoport az okosabb-e, mint a másik, és akkor nézzük meg, hogy a zsidókról mit lehet tudni. Ez alapján ugye van egy őshagyományos elképzelés, amit ilyen kocsmaasztaloknál azért ma is szoktak alkalmazni, ugye, hogy egyik népfia próbálja a másikat leinni, és közben azzal jön, hogy hány Nobel-díjasuk, meg olimpiai bajnokuk, meg ilyesmiük van, vagyis a zsenik listázásáról van szó, vagy csak fejbe, vagy tényleg megcsinálják ezeket a listákat. Úgy neveztem ezt el, hogy az a megközelítés, amikor a nagy emberek nagy tetteire koncentrálnak, ebbe csodálatosan állnak a zsidók. Erre aztán nem nehéz adatokat gyűjteni. Nem az adatokkal van a baj, hanem az adatok jelentését nem biztos, hogy jól értjük. Ugyanis ugye ez értelemszerűen csak egy szűk szellemi elit körében képes kimutatni az egyenlőtlenségeket, de talán ennél is nagyobb baj, hogy ha így próbálnánk megítélni, hogy melyik népcsoport mennyire okos, akkor ugye az azt jelenteni, hogy függvényszerű kapcsolatot feltételezünk a szellemi teljesítmények és a szellemi teljesítmények elismerése között. Pedig hát ez nem úgy van. hanem az úgy van, hogy egyeseket elismernek ilyen kultúrhérosznak, nagy embernek, utcanevet csinálnak belőle, másokat meg a feledés homálya fedi. Na most, tehát, hogy kanonizálnak egyeseket, másokat nem. Ugye ezt lehet mondani, hogy hát én túlzok, meg előbb vagy utóbb úgyis kiderül, hogy ki volt a nagy író és ki nem, de hogy derül ki? Soha nem derül ki. Egy példát is tudok mondani, kifejezetten a zsidókra vonatkozóan. Czeisel Endrének és társának egy kutatásáról emlékeznék meg, még a 80-as években végezte, ahol megnézte, hogy a magyar művelődés történet nagyjai az utóbbi 200 évben milyen arányban, hát honnan származtak egyszerűen szóval, és köztük természetesen a zsidók is érdekesek voltak. Nagyon szépen végeztek a zsidók úgy, hogy ezt ugye a 18. századtól mérték, amikor hát alig-alig laktak még zsidók Magyarországon, és az jött ki, hogy minden negyedik nagyember az zsidó volt. Honnan tudjuk, hogy nagy ember, ők azt mondták, hogy a magyar életrajzi lexikonban, aki a legtöbb szócikket, a leghosszabb szócikket kapta, azok voltak a 170 nem tudom hány nagy emberek, azok között minden negyedik zsidó volt, és ugye zsidók meg legfeljebb 5-6%-ot képeztek a népességben, ez óriási felül reprezentáció. Na most én elkezdtem megnézni a neveket, hogy kik voltak ezek a zsidó zsenik, akik ugye ilyen nagyra dagasztották ezt a zsidó névsort, és azért volt gyanús, mert hogy ugye a magyar életrajzi lexikonban keresték, amit a Kádár rendszerben adtak ki, és volt egy olyan érzésem, hogy a Kádár rendszerben nem biztos, hogy azokat tartották nagyon zseniálisnak, akiket mi ma annak tartunk, és akkor mondanék néhány zsidó zsenit, mint Kumbéla, Samueli Tibor, vagyis a névsor óriási hányada, annak a 25%-nak az óriási hányada, a zsidó zsenik óriási hányada, az a Tanácsköztársaságban játszott politikai szerepe miatt került oda, és ők bizonyos értelemben tényleg zsenik voltak a Kádár korszak értelmezése szerint, olyan is mi zsenik voltak, mint a kereszténység szerint az Ószövetségnek a zsidó hősei, hogy ilyen politikailag már előbb tartottak, ott meg vallásilag előbb tartottak, mint a körülöttük lévő korszak, valamint a Horthy-kori földalatti kommunista mozgalom tagjai szerepeltek benne. Nem vagyok benne biztos, hogy ma bárkit meg lehetne ez alapján győzni, hogy a zsidók annyira okosak, vagy például a Horthy korszakban meg lehetett volna győzni erről bárkit is. Hát szóval jöjjön más megközelítés. A helyzet az, hogy van egy mulatságos megközelítés, amin ma mulatni szoktak, pedig semmivel sem rosszabb tulajdonképpen, mint a többi. A 19. század találta föl, egy exakt módszert akart találni az okosság mérésére, a fejméricskélésről, a koponya méricskélés módszeréről van szó, kraniometriáról idegen szóval. Ugye ott az volt a feltevés, hogy minél nagyobb a fő, annál értékesebb szellem lakozik benne. És itt a zsidókra vonatkozóan, és Magyarországon is csináltak jó pár ilyen vizsgálatot, amikor egyszer csak valamikor, hát 1870-es évektől kezdődik, de a 20. század elejére nagyjából mindenki, aki ezt csinálta, föladja ezt a módszert. Az érdekes benne, hogy azért adják föl, mert nem azt az eredményt kapják az embercsoportok közötti rangsorra, fejméret, meg agyméret szerint, amit vártak, és akkor nem úgy okoskodnak, hogy ezek szerint nem az a legokosabb nép, amit mi gondoltunk, hanem azt gondolják, hogy ezek szerint rossz a módszer. Mert abban biztosak, hogy ugye, hogy ki buta, meg ki okos, az 100%. És azért ezt hozzá kell tennem, hogy ez meglephet ma is bárkit, de a legújabb eredmények szerint. Amúgy az, hogy nagy fej, nagy ész, abban van valami. Tehát nem olyan nagy az összefüggés, és ugye ott jön ez a kérdés, hogy mi az, hogy okosság, de az IQ-teszt eredmények és a fejméret a tudomásunk szerint összefügg, csak ugye nehogy valaki azt gondolja, hogy oksági kapcsolat van közötte. felteszem, az lehet az egész mögött, hogy a gazdagabb embereknek nagyobb az IQ-juk, mert ugye ők tudnak könyveket venni, meg iskolába járni, és a gazdagabb emberek többet esznek, és annak lesz nagyobb minden test része, így a feje is, aki többet eszik, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a nagy fejjel jön szembe, akkor már tudjuk, hogy okos ebből. A következő, akkor most már ki is derült, hogy az IQ, ugye, ami nagyjából ez a jelen állás, hogy eddig jutottunk abban, hogy hogyan lehet az okosságot megmérni, és a egyik fő érdeklődési terület az pont a zsidó IQ volt, amiért ma is még ismerjük ezt a módszert, hogy vannak IQ-tesztek, az az, hogy bevetették ilyen fajok, etnikumok, felekezetek közötti különbségek mérésére, például a zsidók mérésére. Itt a kritikám az két dologra irányul. Egyrészt, hogy jó, mindenütt azt lehet olvasni, hogy a zsidóknak, amióta mérik, mindig is magasabb volt az IQ-ja. Rendben. Egyrészt mit jelent ez, másrészt tényleg így van-e? Mit jelent ez? Az én értelmezésemben röviden, az IQ-tesztek azok olyan eszközök, amik egy csodára képesek, hogy végre összehasonlítsák a körtét az almával. Vagyis a kulturális másságot képesek lefordítani okosabb, butább skálán egy pontnak megfeleltetni, vagyis mennyiséget csinálnak a minőségi különbségből, de erre akkor képesek, ha van legalább egy olyan kérdés a teszten, amelyiknek a megválaszolása az nem csak attól függ, vagy egyáltalán nem attól függ, hogy ki mennyire okos, hanem hogy melyik csoporthoz tartozik, mert annak a csoportnak az ismerősebb. A kérdés csak az, hogy tényleg vannak-e, vagy voltak-e ilyen kérdések a teszteken, voltak, az egészen biztos. Tehát ezt végigjátszottam, igen, eredetileg ezek ilyenek voltak, még olyan kérdést is találtam, ami egyértelműen, hogy a zsidóknak könnyebb volt megoldani, mert hát két-három szöget egymásba rajzoltak, és az volt a kérdés a kisgyerekektől, hogy rajzolják le ők is. A két-három szög egyik lefelé állt, másik fölfelé állt, hát ugye ezt hívják Dávid csillagnak. Másképpen feltehetőleg a zsidó gyerekek járatosabbak voltak ennek a rajzolásában. Az is az érvelésem része, hogy a mai teszteken sem kizárt, hogy legyenek ilyenek, már nem annyira láthatóan ilyen műveltségi jellegű kérdések vannak, de egyáltalán nem biztos, hogy minden csoport egyenlő eséllyel indul neki ezek megválaszolásának. Vagyis könnyen lehet, hogy ezek kulturálisan méltánytalanok, ezek a tesztek, attól még azonban igazak. Csak ha méltánytalanok, akkor úgy méltánytalanok, ahogy a társadalmunk is méltánytalan. Vagyis, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az ész mennyiségéről szólnak, hanem arról, hogy ez a társadalom mit ismer el okosságnak, és mit nem. Az igazi baj azonban a következő kérdés, hogy tényleg magasabb volt-e a zsidók IQ-ja. Magasabb-e? Ezzel nem foglalkoztam, úgy döntöttem, hogy a holokauszt előtti zsidó IQ-ra vonatkozó vizsgálatokból próbálok kiolvasni valamit. Ki lehet azokból olvasni valamit? Ha az ember szigorú akar lenni statisztikailag, az a válasz, hogy nem. Azért nem lehet, mert egyetlen egy olyan mérés sem készült, ami legalább egy nemzet esetében zsidókra és nem zsidókra vonatkozóan egy véletlen mintát vett volna, és abból vont le volna a következtetéseket. Nem, ezek minden úgynevezett kényelmi minták voltak, szóval, hogy a tanár a saját osztálytermébe kérdezősködött, és akkor megírta az eredményeit az IQ felmérésnek, mind-mind ilyesmi. Fogalmunk sincs, hogy a megmért mintán kívüli világra mennyire igaz az, amit mértek, csak hát a történésznél ez elég gyakori. Ugye a történész nem az a feladata a történésznek, hogy elmesélje a dolgokat, hogy hogy voltak. Ezt szokták hinni az emberek, hogy arra vannak a történészek, nem. Arra valók a történészek, hogy összeszedjék a fönnmaradt kis nyomokat, mert mindig csak nyomok maradnak fönn a múltból, és elmeséljék, hogy ha véletlenül úgy volt a világ, ahogy azt a nyomok mutatják, akkor ebből mi következik. Vagyis végül is mindig minden történész azzal főz, ami, hogy is szokták ezt mondani, hogy azzal főzünk, ami ránk maradt, vagy nem teljesen, mindegy, valami ilyesmi. És végül is az a kérdés fölmerül, hogy akkor ezek a néhány fönnmaradt ilyen faji jellegű, főleg amerikai egy-két brit mérés, az mit mutat? Hogy ezekből próbáljuk a nyomokból kiolvasni, mi lehetett a múlt. Egyébként próbáltam föltárni a magyarországi történetét a zsidó IQ mérésének, mert az az állítás, hogy sehol nem történt ilyen a szakirodalomban, Amerikát meg Angliát leszámítva. Hát azért ez túlzás, hogy nem volt ilyen. Végül is arra jutottam, hogy egyszer sem mérték meg, de mindig nagyon közel jutottak hozzá, és sokakat izgatott ez a kérdés. Kijelentéseket olvashatunk arról, hogy mit mértek, de igazából nem mérték meg. Tehát olyat csináltak, hogy zsidó iskolát fölmértek, és összehasonlították nem zsidó iskolával. Igen, ám csak a nem zsidó iskola, az állami iskolát is jelent, meg ilyeneket, ahol meg katolikus, ahol szintén jártak zsidók, tehát azért ez nem teljesen jó az összehasonlítás, és hasonló történetek még vannak. Na de végül is én is arra jutottam, hogy akkor az amerikai és brit eredményeket kell földolgozni. Ezt azt hiszem, hogy sokkal jobban megcsináltam, mint eddig bárki. Ez meg abból következtettem, hogy én sokkal több vizsgálatot találtam, mint mások, és egyáltalán nem az a helyzet, amit írnak róla, hogy a zsidók mindig megnyerik ezeket a versengéseket, nem nyerik meg mindig ezekben a vizsgálatokban, körülbelül ugye felét nyerik meg, és másokban meg második, harmadik, sokadik helyezettek, és egy nagyon durva becslési módszert arra is kidolgoztam, hogy mennyi lehetett az IQ-juk. És az jött ki, mondom, hogy ezt azért nehogy valaki készpénznek vegye, mert durva a módszer, de hát le van írva, hogy hogy csináltam, szóval vállalom a dolgot, az jön ki, hogy 103,5 volt a zsidó IQ-ja. Most a szakirodalom azt szokta érni, hogy 105-115 között van az átlagos zsidó IQ, ez már kevesebb. Igen ám, csak hogy tévedünk, ha azt hisszük, hogy az átlagos IQ egy társadalomban az 100. Az úgy van beállítva, hogy 100 legyen abban a pillanatban, amikor a tesztet csinálták. De utána emelkedik. Vagyis legalábbis eddig ez volt tapasztalható. Modernizálódunk, vagy civilizálódunk, egyre inkább tudjuk a válaszokat az ilyen típusú kérdésekre, nem okosabbak leszünk sajnos. És a hasonló durva módszerre megpróbáltam az egész társadalom átlagos IQ-ját is megbecsülni, ugyanabban az időben, mint amikor a zsidókkal tesztelik, és ott pedig azt kellettem, hogy 103,2. Vagyis hát mivel, hogy ez nagyon durva becslési módszer, azt kaptuk, hogy ugyanannyi a zsidóknak és a nem zsidók IQ-ja, amennyire tudni lehet, vagyis okosabbak voltak a zsidók, fogalmunk sincs. Semmilyen bizonyíték nincs erre valójában.
Most egy másik fejezetének a könyvre kérdeznék rá. Mi a zsidó megmaradás törvénye? Mit jelent ez?
Nincs olyan törvényszerűség, hogy a zsidók megmaradnak. Tehát a zsidó megmaradásnak nincs törvénye, hanem a zsidóság megmaradásnak van törvénye. Remélem, egyszer se írtam a könyvbe az, hogy zsidó megmaradás. Zsidóság megmaradásról van szó. Vagyis ezen azt értem, hogy a zsidóknak bármi is történik velük, bárhogy alakul a sorsuk, bármik is szeretnének lenni, a zsidó mi voltukat soha nem felejtik el. Az ő zsidóságuk a világ szemében az, ami örökre megmarad és letörölhetetlen lesz. Na most, hogy kerülünk ide? Hogy miért is kell nekem a zsidóság megmaradás törvényéről beszélni ebben a könyvben? Húha, ez egy kicsit nehéz, mert még nem beszéltünk arról, hogy miről is szól a könyv. De akkor megpróbálom úgy elmondani, hogy ha az én elméletem igaz, és úgy termelődnek az egyenlőtlenségek, ahogy termelődnek, az csak akkor képzelhető el, hogyha néhány feltétel teljesül. Röviden az elmélet az az, hogy a zsidók és a nem zsidók között nem úgy jön létre az egyenlőtlenség, hogy teljesítménykülönbség van köztük, vagyis egyik versengésben a zsidók jobban, másikban rosszabbul teljesítenek, hanem úgy, hogy teljesítenek valahogy, és azt a társadalom úgy ítéli meg, minthogyha jobb vagy rosszabb lenne, mint ahogy a nem zsidók teljesítenek. Mert nem annak látja a dolgokat, amik, hanem előítéleteik vannak. Na most, mik a feltételei annak, hogy így működhessen, vagy működhetett a világ? Hát természetesen az egyik az, hogy ez csak akkor működik, hogyha azok a hiedelmek, a sztereotípiák, hogy milyenek is a zsidók elterjedtek. Mert ha csak valaki gondolja egyedül, hát abban nem lesznek egyenlőtlenségek. Na, ez nagyon egyszerű volt ez a fejezet, ezt aztán könnyen lehetett bizonyítani, hogy mindenki a sztereotípiák szemüvegén keresztül látta a zsidókat. Van azonban még két feltétel. Az egyik, hogy a sztereotípiák csak akkor tudnak egyenlőtlenségeket termelni, hogyha zsidók és nem zsidók kapcsolatban vannak egymással, érintkeznek egymással, mert ha ez nem áll fönn, akkor ugye nem indulnak ugyanazokban a versengésekben, mint ahogy mondjuk a modernitás előtt nagyjából ez volt a helyzet. És ha nem indulnak azokban a versengésekbe közösen, akkor nem is ítélkezhetnek egymás teljesítményeiről, ugyebár. Tehát össze kell, hogy szövődjön ez a két társadalom. Ezt szokták asszimilációnak, integrációnak nevezni, én úgy próbáltam nevezni ebben a könyvben, hogy lehetőleg semleges legyen, hogy a zsidók beilleszkedése. Ez úgy tűnik, hogy ez is egy bizonyítható dolog, legalábbis annyiban, hogy ha nem megyünk a zsidók és nem zsidók lelkének a mélyére bele, hanem csak a mérhető mutatókat keressük meg, az azt mutatja, hogy ez a zsidó beilleszkedés az egy sikertörténet volt Magyarországon, és még az is sok más volt, de talán Magyarország az egyik legsikeresebb. A névmagyarosítás, a nemzeti nyelvű, magyar nyelvű iskolába járásnál ez megfigyelhető. Természetesen talán a legfontosabb a magyar nyelvűsödés, tehát a magyar anyanyelvűvé válása a zsidóknak, vegyes házasodás, bizonyos értelemben a kikeresztelkedés is felfogható ilyesminek. Ezek mind tömegesen és rohamosan viszik a zsidókat, egyrészt a kulturális egyneműsödés felé, magyarosodás felé röviden, másrészt abba az irányba, hogy gyakran kerüljenek kapcsolatba nem zsidókkal. Tehát ezek a közös versengések kialakulnak. Igen ám, de még van egy feltétel, hogy csak akkor lesznek a sztereotípiákból megtermelt egyenlőtlenségek, hogyha nyilván tartják továbbra is, hogy ki zsidó és ki nem az. Mert ha nem, hát akkor teljesen mindegy, a magánszorgalmú előítéleteskedés, hogy az emberek otthon mit gondolnak. De ha tudni lehet, hogy ki zsidó és ki nem az, akkor fogják tudni, hogy kire kell alkalmazniuk ugye az előítéleteiket. És itt jön be a zsidóság megmaradás törvénye, hogy tudnilik úgy van-e az, hogy ezután a nagy, hát ilyen szerelmes összefonódás után, amit itt a beilleszkedésnél láttunk, még mindig nyilván tartják el, hogy ki zsidó és ki nem. Na most én nekem az az álláspontom, hogy nyilván nagy vitákban nem keveredtem ezzel, és nem is hiszem, hogy fogok, mert mindenki ezt gondolja. Az összes történész így látja ezt. Próbáltam utána járni, ilyen nagy lábjegyzeteket létrehozni, ez tényleg egy teljes egyetértés van. Az én kérdésem az volt, és ez az, amit nem találtam meg másoknál, hogy miért? Miért van ez? És adódna egy lehetőség, hogy az antiszemitizmus az egy annyira elterjedt érzület, hogy hogy hát tömegeket rávesz arra, hogy ne felejtsék el valakinek, hogy zsidó. Én kétkedek ebben, mert ugye ha az antiszemitizmus ennyire erős érzületet van, akkor hogy jött létre ez a bizonyos szerelmes összefonódás? Ugye? Tehát persze, hogy vannak antiszemiták, mindenkiben vannak előítéletek is, ezt is mondhatod, de ez nem ugyanaz, mint hogy valaki antiszemita, és nem hajlandó elfelejteni valakinek azt, hogy zsidó. Na most én ezért egy másik elmélettel próbálkoztam, és a zsidóság megmaradás törvényére Ernest Gellnernek a elméletéből hosszan, de remélem érdekesen az ő nacionalizmus elméletéből próbáltam kifejteni, azt meghosszabbítva, hogy miért is van az, hogy mindenkinek elfelejtik, a legtöbb európai nacionalizmusban, magyarban pedig, hát mintaszerűen, hogy honnan jött, mondjuk egy magyar válogatott futballmérkőzésen mindenféle nevű emberek játszanak ott. Valakinek eszébe jut, hogy aznak az embernek német neve van, vagy szlovák neve van? Senkinek a világon. Mindenkinek el lehet felejtve, hogy honnan jött, egyedül a zsidóknak nem. És az én válaszom furcsa módon az lehet, hogy a zsidó, mint foglalkozásnév volt elfelejthetetlen. Úgy kellett megjegyezni, mert hogy az a helyzet, hogy a zsidók úgy lépnek be industria földjére, az új ipari társadalomba, hogy éppen az iparkodás bélyege van rájuk ütve. Úgy is megpróbáltam ezt megfogalmazni, hogy a modernitás antropomorf megjelenítői mindenkinek a szemében a zsidók voltak, vagyis minden népre vonatkoznak sztereotípiák, mindegyikre borzasztóak a modernitás előtt, a mulyatótok, a kivagyi magyarok, a lusta cigányok, a nem elég tiszta románok, és mindenkiről csak rosszat tudnak mondani, a zsidókról is. Csak az a helyzet, hogy amikor a modern világ létrejön, annak a világnak az új típusú munkaszervezete, az pont olyan embereket akar, mint a sztereotíp zsidó. Vagyis a zsidóknak nem érdemes elfelejteni, hogy zsidók, mert az olyan állítólagos tulajdonságokra, amikkel ők rendelkeznek, most óriási szükség lesz, vagyis ez a zsidóság megmaradás törvénye az én megfogalmazásomban az olyan, mint a ma a GDP növekedési prognózis, csak ilyen irodalmiasabb stílusban. Szóval, hogy így is írtam valahogy a könyvben, hogy arról szólt ez a dolog, ez a zsidóság megmaradás törvénye, hogy arra emlékeztette az embereket, hogy majd lesz egyszer egy idő, amikor reméljük, hogy mindannyian 5 forintért Googlert vehetünk. Hát ez a zsidóság megmaradás törvénye.
És akkor még ugyanúgy az egyenlőtlenségeknél maradva, ezek a mai magyar társadalomban, mai magyar közéletben is kihangsúlyozottak ön szerint? Észlelhetőek?
Hát az észlelhető meg a kihangsúlyozott, azt szerintem két különböző dolog, vagyis hogy megpróbálom úgy érteni, hogy két különböző dolog. Ugye kihangsúlyozottan azt értem, hogy az emberek számon tartják-e, ezeket érdeklődnek-e irántuk, kutatják-e. Ugye ezt természetesen én nem kutattam. Tudtommal más se igazából, de érzületeim vannak róla, és nekem az az érzületem, hogy számon tartják. Igen, hogy az emberek így érdeklődnek ez iránt, úgy eszükbe jut. Sőt, meg is beszélik, mindaddig, amíg nem a nyilvánosság előtt kell ezt megbeszélni. Nyilvánosan viszont hát a holokauszt után nem nagyon lehet embert találni arra. Még az is problematikus, hogy a múlttal kapcsolatban beszéljünk erről. Van, aki nem örül ennek a könyvnek se, hogy minek kellett megszületnie. De hogy a jelenre vonatkozóan így járjunk utána, hát ez kifejezetten problematikus. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nincsenek egyenlőtlenségek, ugye? Várható, hogy hát kisebbek legyenek. Olyan dolgok miatt például, hogy ma már tényleg nem lehet tudni, hogy kivel szembe kéne előítéletesnek lennünk. Nagyokat tévedhetünk, mert ma már, hát úgy, hogy hivatalosan nyilván tartották, mint 45 előtt, hogy minden találkozunk mindenkinek a felekezetével, ugye ez szó se lehet az állam, ez a legtöbb állam azt teljesen elutasítja, hogy így főleg zsidó, nem zsidó alapon nyilván tartsa az embereket, vagy aztán olyanok, hogy hát ugye az érettségével kapcsolatban óriási egyenlőtlenségek voltak zsidók és nem zsidók között. Lehet, hogy ma is van, de hogy akkora nincs, az biztos. Miért? Mert hát úgy szóval mindenkinek van már érettségie, szóval bizonyos egyenlőtlenségek, azzal zárul a sztoriuk, hogy mindenki elér egy szintre. De azért lehet tudni valamit véletlenül, lehet tudni. Például az a példám, hogy van ez az 1%-os felajánlás az adóból, lehet ugye valamilyen alapítványnak ajánlani, és lehet egyháznak ajánlani a személyi jövedelem adó 1%-át. Na most a 2000-es években az a hiba megtörtént, hogy közölték, hogy egyes felekezetek mennyi pénzt kaptak egy év alatt, vagy egy adott adóévre vonatkozóan, oké. De azt is közölték, hogy hányan ajánlották fel. Na hát innen már egyszerű. A dolog ugye csak el kell osztani a felajánlók számával, és meg lehet tudni, hogy az egyik felekezetnek, felajánlóknak mennyivel volt magasabb a személy jövedelem adója, mint a másik felekezetnek, felajánlóknak, és ott 2000-es évek, tehát a évezred első évtizedében azt lehet látni, hogy bizony kétszer akkora volt a zsidó hitközségeknek átlagosan felajánlott adóösszeg, mint az átlagnak, ami körülbelül a katolikusok meg a reformátusok az átlag. Hát ez óriási különbség, de azért nem lehet ekkora különbség, nem lehetett ekkora a jövedelmekben, mert ugye akkor progresszív adórendszer volt, tehát a nagyobb jövedelmeket erősebben adóztatták, ennél kisebbnek kellett lennie az egyenlőtlenségnek. Na hát ez például egy olyan pont, ahol valószínűleg tévedésből az állam előállította mégiscsak ezeket az adatokat. Vagy ha az állam és a statisztikai hivatala nem is jár ennek utána, hát kutatók, ha sikerül a kutatásukra finanszírozást szerezni, akkor szociológusok utána járhatnak, és Kovács András vezetésével Zsidók a mai Magyarországon, azt hiszem ez volt a kötet címe, és az ő szerkesztésében jelent meg, és mögött egy ilyen nagy 1999-es felmérés állt, az akkori állapotokat kutatták. Hát ott a megkérdezetteknél, ott kérdeztek olyanokat, amik arra vonatkoznak, hogy milyen jövedelmi helyzetben vannak, hányszor mennek nyaralni, milyen kütyűik vannak odahaza, mennyire iskolázottak, és az előny létezik. Tehát ezek egészen egyértelműen láthatóak.
A kérdések végére értünk, ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönjük szépen, hogy válaszolt rá, és köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb.